Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan az elmúlt vasárnapon is az volt a központi gondolatunk, mondani valónk, hogy Jézus jön, e világ urai pedig jönnek és mennek. Ugyanúgy a mai igében is erről van szó. Pontosabban ennek az óhajtásáról van szó, hogy bárcsak szétszakítaná az eget az Isten és leszállna, jönne. Bárcsak megtapasztalhatnánk az életünkben azt, hogy ő eljött. Régen csak az egyház beszélt arról, hogy vége lesz ennek a világnak. Ma én azt szoktam mondani a hittanosaimnak, hogy most már a tudomány többet beszél erről, sőt, komolyabban veszi talán már ezt. Én nagyon sokszor evangélikus körökben vezetőktől leírva, imit, amot, amikor a környezet rombolásáról van szó, akkor mindig azt a végkicsengést hallom tőlük, és találom leírva, hogy hát aztán összefogással majd csak meg lehet oldani azt a kérdést, és majd csak jobbra fordul a világ sora. A tudomány ma már komolyabban veszi sokszor, mint egyházi emberek azt, hogy minden lépül le, omlik össze. Erről az összeomlásról beszél Jézus is Lukács evangéliumából, amit felolvastunk, hogy amikor ezt majd látják az emberek, akkor megdermednek a félelemtől. És annak a sejtésétől, hogy mi fog következni. Egyre több csatornán, egyre több szinten mondja a tudomány is azt, hogy nincsen visszaút, olyan szinten vagyunk már a föld rombolását tekintve. Olvasom az egyik újságban, hogy Albert Einstein végzett egy számítást, mint matematikus, hogyha a méhek ki fognak pusztulni, mondja Einstein, a földről, akkor az emberi fajnak 4 éve van még hátra. Nem tudom, hogy igaza van-e neki, de az biztos, hogy azért számította ezt ki, mert tudja, hogy rettentő fontos a szerepük a méheknek a táplálkozási láncban. Gondoljunk csak a virágok beporzására. És olvasom a továbbiakat, hogy az Egyesült Államokban 3 év alatt a felére csökkent a méhek száma. Európában is nagyon csökken, különösen Németországban. Mi az, ami pusztítja őket? Van valami vírus, ami tönkreteszi őket. Egyedül Ausztráliában nem jelent meg még ez a vírus. Aztán a mobiltelefonoknak a sugárzása pusztítja őket, aztán a globális felmelegedés, meg valamilyen atkafaj. Le kell tegyük a mobiltelefont? Bár hiába mondanám, úgysem tennénk le. Nyilvánvaló, hogy nem hiszi ezt annyira komolyan az ember, hogy le kellene tenni. Nem is kell letenni, hiszen nem tudjuk megmenteni a világot a pusztulástól. Nem is azért mondom ezt, hogy most nekünk össze kellene fogni, mint a zöldeknek, bár lehet, hogy jó, hogyha teszünk valamit a világ fennmaradásáért, és van is ilyen felelősségünk, úgy gondolom, de nem az a célja a kereszténységnek, hogy a világ létét mindenképpen meghosszabbítsa. Úgy, ahogyan az sem a feladatunk, hogy a földi életünket mindenféleképpen, minden áron meghosszabbítsuk. Talán inkább a szenvedést minden áron meghosszabbítsuk. Ezen közben, persze, miközben találkozunk azzal, hogy milyen félelmetes dolgok következnek el egyéni életünkben, a világ életében, ott van bennünk a vágyódás, hogy mégis valami jobb legyen. Ezért fogalmazódnak meg ilyen gondolatok, hogy hát talán sikerül majd megmenteni a világot. Mert vágyódunk valami jobbra, és akkor valaki azzal fejezi ki ezt, hogy Isten után vágyódik, és Istentől várja ezt a jobbat. Van, aki viszont megpróbál minél többet bezsebelni a elmúló, elporladó kincsekből. Ugyan meglátta valaki nálam az indukciós főzőlapot, és akkor kérdezte, hogy ez honnan van, az mennyibe kerül. Mondom, nem tudom, mert kaptam. Hát azt mondja, azért, mert ezeken a buszos kirándulásokon, ahol termék bemutató van, ott 2 ígérnek jutányos áron 90.000 forintért. Hát mondom, én valamilyen újságban 10.000 forintért láttam darabját. Nagyon sokan bedőlnek ezeknek a termékbemutatóknak, jutányos áron kettőt lehet rendelni, és egy is csak 10.000 forintba kerül valójában. Tehát lehet foglalkozni ezzel, hogy bezsebeljünk minél többet, és ettől várjuk a jobbra fordulását az életünknek, és lehet Istentől várni. Persze, akkor is újból és újból eljön a kérdés, hogy miért engedi Isten a fájdalmat, a szenvedést, úgy, ahogyan Ézsaiás könyvében olvassuk az idézett szakaszban. Teljesen őszintén merül fel a kérdés Ézsaiásban. Azért, mert tudjuk, a múltkori alkalommal szó volt róla, hogy az északi ország részből fogságba hurcolták a népet. És ezek visszaérkeznek a fogság után, és nem értik, hogy Isten miért engedte meg ezt a pusztítást. Nem értik, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ketté szakadjon Izrael hívő közössége. Azokra, akik otthon maradtak, és sok mindent átvettek a pogány szokásokból, és azokra, akik hazajöttek megfáradva, elkedvetlenedve, de saját magukat tisztának tartva. Miközben a otthon maradottakat tartották tisztátalannak. Nem érti Ézsaiás, hogy miért engedi Isten ezt a szenvedést. Amikor a lelki pásztorban ezzel kapcsolatos felkészítő gondolatokat leírja egyik lelkész testvérem, akkor odaír egy személyes példát, hogyan jelenik meg az a kérdés az ő életében. Azt mondja, hogy 25 évvel ezelőtt várta az első gyermekét férjével. És megszületett a kórházban, 2 órát élt. Meghalt. Mellette a szülőágyon, egy másik szülőágy, másik ágyon kérdezi tőle egy kismama, hogy hát te Isten szolgája vagy, te az egész életedet erre tetted fel. Hát hogyan engedheti az Isten? Hol van ilyenkor az Isten, hogy engedte, hogy meghaljon a gyermeketek? És azt mondja Lászlóné Házi Magdolna, kinyitja az útadatót, ezt kaptam mára, 2 Korintus 1.7-ből. Amilyen mértékben részesedtek a szenvedésben, olyan mértékben részesedtek a vigasztalásban is. Na de ahhoz, hogy ezt valaki így megértse és el tudja fogadni, ahhoz át kellett, hogy szakadjon nála az ég, és le kellett, hogy szálljon az Isten hozzá. Nem kisebb dolog kell, hogy megtörténjen. De nekem továbbra is ez a kérdésem, hogy ez hogyan történik meg? Hiszen ez nem a mi kompetenciánk, ez nem a mi hatáskörünk, ez Istennek a hatásköre. Miért engedi azt, 2 gondolatot emelek ki ebből az igéből, miért engedi azt Isten, hogy ne tapasztalhassuk a féltő szeretetét, hatalmát, hiszen olyan sok mindent megtehetnek, átvághatnak bennünket, sorozatosan egy buszkiránduláson a termékbemutatóval például. Vagy a következő, a 17-es versben, miért engedett, hogy kemény legyen a szívünk? Kemény a szívünk. Megkaragszunk, kész, nem jövünk, nem fontos Isten, abba hagyjuk az egészet, becsukjuk a boltot. Miért engedi Isten azt, hogy kemény legyen a szívünk, hogy evangélikusként, örömhíresként, hogy tengődjünk, kihűljön a házasságunk, kiüresedett kapcsolatokban éljünk, nem igényeljük a változást, mert már nem is hisszük, hogy egyáltalán lehet változás, mert kemény a szívünk. Tulajdonképpen teljesen érthető ez az állapot. Teljesen érthető ez az állapot, mert mi önmagunkban semmire sem megyünk. Istentől függ a hitre jutásunk, megtérésünk, az akarásunk, a futásunk, minden tőle függ. Úgyhogy van valami igazság abban, hogyha felteszi Ézsaiást azt a kérdést, hogy hát miért engeded Isten, hogy kemény legyen a szívünk? Miért engeded, hogy ne térjünk meg? Miért engeded, hogy ne változzon meg az életünk? És örömhíresként kiüresedett élettel éljük az életünket a templompadban vagy otthon. Miért engeded Isten? Olyan területen vagyunk, ami meghaladja az értelmünket nem látunk bele, nem fogjuk fel. Pál apostol is ezt mondja, hogy hát nem azé a hit, aki akarja, nem azé, aki fut. És mi itt futunk évtizedek óta, és nem tapasztaltuk meg, hogy átszakadt az ég köztünk és Isten között. Az is kétségbe ejti Ézsaiást, hogy miközben ugye ez a kettészakadás az eget tekintve nem történt meg, de a hívő nép életében megtörtént. Hát ugyanúgy, ahogy a mi gyülekezetünkben is megtörtént. Hát ugyanúgy megkülönböztetik egymást egyesek, hogy hát én vagyok a tiszta, az pedig a tisztátalan. Ugyanaz történik, mint Izrael népében. Hát ugyanúgy tisztátalannak tartották azokat, akik otthon maradtak, és kísértésbe estek, és keveredtek a pogány népekkel, pogány szertartásokat vettek át, azok pedig fogságba kerültek, megtartották a hitüket, ugyanakkor megkeseredtek, hiába tartották meg a hitüket, hiába tértek meg, megkeseredtek, megkeményedett a szívük, és itt kérdezi Ézsaiás, hogy hát miért engeded ezt, hogy megkeményedjen a szívünk? Igazából én azt gondolom, hogy egyikünk sem volt külön, sem azok, akik otthon maradtak, sem azok, akik elmentek, ebben a gyülekezetben is senki sem különb. Sem én, sem a második, harmadik, tizedik padsorban, vagy karzaton ülő sem. Teljesen egyformák vagyunk. Lényegében ugyanúgy arra van szükségünk, hogy ketté szakadjon az ég, és leszálljon hozzánk az Isten. Valódi adventet érjünk meg. És hát Ézsaiás után, néhány száz évvel, ez az advent megtörténik, ketté szakad az ég, csillagászati jelek következnek be, betlehemi csillag, sok-sok jövendőlésnek a beteljesedése, megszületik Jézus, 33 évvel később a kereszten megfeszítik, és ekkor meginognak a hegyek, amire vágyott Ézsaiás, hogy akkor bizony, hogyha leszállsz, akkor meginognak a hegyek, és valóban meginogtak a hegyek, hiszen földrengés volt, tudjuk. Igen, ez megtörtént. De mi továbbra is vágyakozunk, és várakozunk, hogy bennünk is megtörténjen. És ekkor eszembe jutott Reményiknek a nagyon jól ismert verse a kegyelemről, aminek tudjuk az a vége, hogy ez a magától ez a kegyelem. És a versnek lényegében a 90%-a arról szól, hogy akarunk hinni, Istenhez eljutni eget ostromló akarattal, de nem tudunk. És akkor ezt ecseteli Reményik, hogy hiába akarjuk, hiába imádkozzuk magunkat halálra, hiába koptatjuk a templompadokat, hiába verjük be a falba a fejünket, nem tudunk elérni az Istenhez. Hát a kegyelem az magától jön. Viszont azt gondolom, hogy mégsem fölösleges a versnek ez a 90%-a. Mert ahogyan így végig gondoltam, hogy kik azok, akik hitre jutottak, akár gyülekezetben, akár más egyházakban, Magyarországon belül, Magyarországon kívül, akik csak így eszembe jutottak, akikről így hallottam bizonyságtételeken keresztül, mind-mind arról számoltak be, hogy valamilyen úton módon nagyon akartak. Nagyon érezték azt, hogy tönkre ment az életük, és nem tudnak előbbre lépni, nem tudják megoldani az életüket, egyetlen egy esélyt láttak még az Istent. Hát, hogyha ő ketté szakítja az eget. Ézsaiási gondolattal élve. És nem azért találták meg Jézust, mert ők annyira akarták, de Istennek ez volt a válasza az ő akarásukra, hogy akkor megengedte, hogy találkozzanak Jézussal. És éppen ezért hadd biztassam magunkat ebben az adventi időszakban, hogy akarjuk, nagyon akarjuk azt, hogy Isten ketté szakítsa az eget, a mi szívünkben, a mi életünkben. Értem én azt, amikor mondták nekem többen ebből a gyülekezetből is már, hogy hát templomba járni nem kell, hát minek az? Nem attól gyógyulunk meg. Értem én ezt. Igaz. Ugyanúgy, ahogy igaz az is, hogy nem akkor gyógyulunk meg, hogyha bemegyünk a rendelőbe. Na de hát mégiscsak azon keresztül vezet az út az orvoshoz. Senki nem gyógyul meg attól, hogy itt ül a templompadban. Senki nem gyógyul meg attól, hogy rendszeresen jön. Na de hát el kell menni a rendelőbe. Nyilván, hogy az a cél, hogy aztán személyes kontaktusba kerüljünk a doktornénivel. Nyilván, hogy az a célunk, hogy aztán személyes kontaktusba kerüljünk azzal az Istennel, aki ketté szakította az eget Jézusban. És attól gyógyulunk meg. Na de hát az Istennel való találkozás legmegfelelőbb, legvalószínűbb helye az a templom. Hát legalábbis ezt tanították nekünk a teológián. Ezt mondta nekünk a jó öreg Hafó bácsi is. És én ezt hiszem. Én ezt úgy tapasztaltam, hogy aki akar, aki vágyódik, aki megy az Isten rendelőjébe, az előbb-utóbb találkozni fog vele. Ez biztos. Ha azt mondja a zsoltáros, hogy hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem, akkor én ezt hiszem, hogy ez így van. Hiszem, hogyha valaki igazán akarja, keresi az Istent, akkor az találkozni fog vele. És nyilván lehet olyan, aki nem tudja, hogy a gyülekezetbe kellene jönni, és akkor Isten külön kegyelméből másmilyen módon nyilatkoztatja ki magát. De hogyha valaki tudja, és pökkenti módon azt mondja, hogy nem kell oda menni, az nem fog találkozni az Istennel. Azt mondja Ézsaiás, olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk. Elképesztő. Izrael népe olyan lett, mintha soha nem uralkodott volna rajta az Isten. Hát sokszor mi is ilyenek vagyunk, mintha soha semmi közünk nem lett volna Istenhez. Uralkodói rendelkezéseinek kellene eleget tennünk. Ezen keresztül is keresni, óhajtani őt. Tehát például a közösséget. Ez uralkodói rendelkezés, hogy közösségben legyünk egymással. Csak úgy uralkodói rendelkezés, hogy az egyik szentségünket emelem most még ki, az úrvacsora. Ezt cselekedjétek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mennyire vágyódunk az úrvacsorára? Amióta megszűnt a virrasztás, körülbelül a felére csökkent az úrvacsorázóknak a száma. Mennyire volt bennünk akkor, 3 éve, 4 éve, 10 éve, őszinte az úrvacsorához való vágyódásunk? Miért nem pótoljuk be akkor, ilyenkor, amikor adventben például minden vasárnap van? Olyannál lettünk, mintha sohasem uralkodott volna rajtunk az Isten. Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek. Nem én mondom, felejtsük el mindazt, amit én most mondtam. Csak arra emlékezzünk, amit Jézus mondott. Lehetünk úrvacsora nélkül evangélikusok, reformátusok, katolikusok, de Krisztus követői nem lehetünk. Nagyon megdöbbentett engem az, amit Gyökösi Bandi bácsi ír az úrvacsoráról. Tudjuk, hogy az egyház történelemben mennyi vita volt ezzel kapcsolatban, hogy most az úrvacsora jegyei átváltoznak, tanítják a katolikusok. Csak szellemi módon vesszük a kenyeret és a kenyérben és a borban Jézus testét és a vérét, mondják a reformátusok. Luther egyszerűen azt mondja, ha ezt mondja Jézus, hogy ez az ő teste és a vére, akkor az az. Azt mondja Gyökösi Bandi bácsi, hogy valószínű, hogy azért van továbbra is ez a nagy vita, és hogy most akkor egyik részről van úrvacsorai közösség, másik részről nincs úrvacsorai közösség. Mert nem az a kérdés, hogy átváltozik-e a kenyér Jézus testévé, a bor Jézus vérévé, hanem az a nagy kérdés, hogy mi átváltozunk-e? Ez a kérdés az úrvacsorában. Az a kérdés, hogy át akarunk-e változni? És ez megint csak visszatértünk Isten területéhez. Csak ő tud átváltoztatni. Én csak annyit tudok, hogyha vágyódunk rá, akkor átváltoztat. Megteszi. Azért, mert átszakította az eget, hogy mikor? Mikor fog átváltoztatni? Ezt nem tudom megmondani. De csak annyit tudok, hogyha valaki közülünk vágyódik, akar, mindent megtesz azért, hogy közösségben legyen vele, az közösségbe fog kerülni vele. Nagyon tetszett nekem az a kép, amit ezzel fejezem be most már, hogy egyik lelkész mondta, úgy képzeli az úrvacsorai asztalt, hogy ott van a 13 személy, Jézus és a tanítványok, és ott van még néhány üres szék is. Hívogatóan, hogy bárki oda jöhet, oda ülhet. Legyen előttünk ez a kép. Most itt az adventi időszakban. Ott van az üres szék. Elfoglalom-e a helyemet? Ott van a helyem. Ott van a helyem az úrvacsorai asztal körül. Jézus mellett. Jézus tanítványi körében. Legyen bennünk ez az óhajtás akkor is, amikor vesszük az úrvacsorát, hogy bárcsak átszakítaná bennünk az eget, az Isten, és kicserélni a megkeményedett szívet hús szívre. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, feltettük őszintén a kérdéseket, mert nem értjük, hogy miért nem tapasztaljuk szeretetedet és hatalmadat. Feltettük őszintén a kérdést, hogy miért engeded, hogy megkeményedjen a szívünk. És elmondtuk őszintén az óhajtásunkat is, hogy bárcsak ketté szakítanád ennek az áldatlan állapotnak az egét. Kérünk, cselekedjél, irgalmat szerint. Amen.